Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Nagy Szent Gergely pápa. Rómában született 540 körül. A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Ennek a nyomorúsággal teljes évszázadnak az utolsó évtizedében került Péter székébe az az ember, akit joggal neveznek így, az utolsó római és az első középkori pápa. Gergely ősei régi római arisztokraták voltak. A Monte Coelion lévő főúri palotában született. Ifjúkorában közigazgatási pályára készült, és az előkelő szimpatikus fiatalember gyorsan haladt egyre feljebb a hivatali méltóságok fokozatain. Életének 30. éve körül járhatott, amikor 572-ben a város legmagasabb közigazgatási hivatalát viselte. Róma prefektusa lett. Ebből a pozícióból jól átláthatta a város, sőt egész Itália helyzetét is. Ekkor szerezte azokat az ismereteket, amelyek birtokában később olyan hatásos kezdeményezései voltak nem csak a város, hanem egész Itália javára. Ismereteinek különösen akkor látta hasznát, amikor a császári hivatali gépezet fölmondta a szolgálatot, és a zsoldos csapatok, mivel fizetségüket nem kapták meg a császártól, átpártoltak a határvidékeken portyázó törzsekhez. Az ifjú prefektus azonban minden külső elismerés és siker dacára nem lelte belső békéjét. Csendes magányra vágyakozott. De a történelmi óra parancsa szólította őt, mint Isten konzulját. Ez a sírfelirata a római Szent Péter bazilikában. Szívünk szerint ugyan vágyódunk a csöndre, sokak java miatt azonban nélkülöznünk kell. Szinte észrevétlenül mondott le a prefektusi tisztségről, és visszavonult atya palotájába, ahol három nagynénje már a világtól visszavonult, elmélyült vallásos életet élt. A Monte Coelion lévő palotát Gergely kolostorrá alakította, és Szent András apostol oltalma alá helyezte. Békés, szemlélődő életét első Benedek vagy második Pelágius pápa zavarta meg azzal, hogy kiválasztotta és fölszentelte a római egyház diákónusává. Mint diákónus Gergely a 7 kerület egyikének élére került, és az egyház karitatív, illetve anyagi ügyeit intézte. Amikor a pápa látta, hogy feladatát milyen gondosan és ügyesen teljesíti, megbízta az egyik legkényesebb és legmagasabb tisztséggel. Kinevezte apokrisziárnak. Az apokrisziár a pápa követe és állandó képviselője volt a császári udvarban Konstantinápolyban. Ő biztosította az egyház nyugati és keleti része között a legmagasabb szintű összeköttetést. Második Pelágius pápa kinevezte és elküldte Gergelyt második Tiberius császárhoz. Műveltsége, hivatali ügyekben való jártassága és személyének kedvessége hamarosan nagy tekintélyt szerzett a császári udvarban Gergelynek. Minden erejével azon fáradozott, hogy a sok oldalról veszélyeztetett itáliai népnek segítséget szerezzen a császártól. Minden ilyen törekvését meghiúsította azonban a ravennai helytartó, egy különben jelentéktelen ember. Gergely ezért 585-ben visszatért Rómába, lemondott hivataláról, és visszavonult az általa alapított Szent András kolostorba. 589 őszén a Tiberius megáradt, s elöntötte a várost. A lakosság egy része a vízben lelte halálát, sokan pedig az áradás után föllépett járványok áldozatai lettek. Maga a pápa is a járványban halt meg. A római nép és a klérus a pápaságra egyetlen jelöltet látott, Gergelyt. Ő eleinte vonakodott e tisztség elfogadásától, de amikor Mauricius császár is, akit apokriszár korában Gergely keresztelt meg, nyomatékosan helyeselte, elfogadta a választást. 590. szeptember 3-án keresztelték püspökké, és azonnal teljesülni kezdtek a hozzáfűzött remények. Gergely a pápaságot az egyház szolgálatának tekintette. Püspöktársaira való tekintettel így nevezte magát. Isten szolgáinak szolgája. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. A szegényebbeket éppen éhínség fenyegette, ezért a Patronium Petri, ez a római egyház Campaniában, Dél-Itáliában és Szicíliában elterülő nagy birtokainak volt az összefoglaló neve, jövedelmét az inség enyhítésére akarta fordítani. Ám a longbárdok hadjáratai, a császári hivatalnokok túlkapásai és az egyházi vagyonkezelők lelkiismeretlenségei miatt e birtokok alig-alig jövedelmeztek valamit. Ezért Gergely pápa jó gyakorlati érzékkel és emberismerettel új vagyonkezelőket választott, akik a birtokot hamarosan fölvirágoztatták. Utasította gondnokait, hogy a császári hivatalnokokkal való jó kapcsolat érdekében ne fukarkodjanak, ha ajándékot kell adniuk. Nagyon szigorúan felügyelt arra, hogy az egyházi szolgálatban a bérlők és a parasztok igazságos és emberséges bánásmódban részesüljenek. Kamatmentes kölcsönnel segítette őket az elinduláskor. Gazdaságpolitikája, amely az akkori Itáliában szokatlan volt, meglepő sikerrel járt. A most már bőségesen befolyó jövedelmeket a templomok, a papság, a longbárdok elől elmenekült szerzetesek, csak Rómában 3000 menekült apáca élt ezekben az években, és nem utolsó sorban a római nép megsegítésére fordította. Foglyokat is váltott ki a longbárdok rabságából. Bár nem kereste, hamarosan bele kellett szólnia a nagy politikába is. A longbárdokkal szemben tanúsított magatartását az elérhetőnek látszó eredmények határozták meg. A rosszul informált Mauritius császár heves vádaskodásai ellenére magas adókat fizetett a longbárdoknak, és ezzel könnyített a nép sorsán. Sűrű levelezést folytatott a bajor hercegnővel, Teodelindával, aki a longbárd király Autári felesége volt, majd ennek utódával Agiulf királynővel is, és ezzel előkészítette az egész longobárd törzs megtérését. Eljárása akkor kapta meg végső igazolását, amikor a trónörökös Adlevald megkeresztelkedett. Hispániában a nyugati gótok későbbi királyának, Rekkarednek, az arianizmusból a katolikus hitre való megtérése szintén Gergelynek volt köszönhető. A szűklátókörű kortársak nehezményezték, hogy kapcsolatban áll a hatalmas frank királynővel, Brunhildával. Kétségtelen Brunhilda hatalomra vágyó, gátlástalan úrnő volt, ha érdekeiről volt szó. Gergelynek azonban, ha valamit el akart érni, a tényleges helyzetből kellett kiindulnia. Feladatát nem abban látta, hogy elítélje a királynőt, hanem hogy figyelmeztesse emberi kötelességeire. El is érte, hogy szabad átvonulást, kíséretet és támogatást kapott Frankföldön az a missziós csoport, amelyet Ágoston vezetésével Gergely az angol szászokhoz küldött. Gergely liturgikus szövegeket írt, s fölkarolta a liturgikus ének ügyét. Irodalmi hagyatékában mindenütt fölfedezhető a lelkipásztori szempont. 854 levele maradt ránk, amelyek a nyáj körüli fáradhatatlan munkájáról tanúskodnak. Lelkipásztori Regula című művében olyan lényeglátással fogalmazta meg a papi méltóságot, hogy a középkor számára valóban Regula volt. A Jób könyvéhez írt magyarázatainak bizonyságai, hogy nagyon ismerte az embert és mély életbölcsességet birtokolt. Dialógus című munkája az itáliai szentek csodás életrajzának gyűjteménye. Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. Ez magyarázza, hogy 8. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolta Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellé. Nagy Szent Gergelyt 604. március 12-én temették el Rómában. A nagy szerzetes pápa életéről, akit korának nyomorúságai késztettek oly sok cselekvésre, hogy gondjával átölelte a földkerekséget egyik szélétől a másikig, és gyógyított minden sebet, a levelei, életrajzai és legendák tudósítanak. Egyik legendája mondja el a következő történetet. Amikor Gergely még szerzetes volt és a kolostor íróműhelyében dolgozott, egy hajótörött képében angyal zörgetett az ajtón és segítséget kért. Gergely adott neki egy ezüstöt. Nem sokkal később a hajótörött ismét visszajött további segítségért. Megint kapott egy ezüstöt. Mikor harmadszor tért vissza, Gergely egy árva tallért sem talált az egész kolostorban, ezért fogta azt az ezüst tálat, amelyben az édesanyja főzeléket szokott neki küldeni, oda ajándékozta a koldusnak, aki vidáman elment. Később, amikor Gergely már pápa volt, gyakran meghívott az asztalához szegényeket. Az egyik nagy csütörtökön meghagyta a kancellárjának, hogy gyűjtsön össze 12 szegényt. Mikor asztalhoz ültek, Gergely meglepődve látta, hogy a vendégek 13-an vannak. Számon kérte a kancellártól a pontatlanságot, de az azzal szabadkozott, hogy ő csak 12 vendéget hozott. Számoljon csak utána a pápa. És valóban, a 13. vendéget más nem látta, csak Gergely. Maga mellé vette tehát ezt a titokzatos vendéget az asztalnál, és érdeklődött a neve után. Akkor az idegen így válaszolt neki. Tudd meg, hogy én vagyok, az a hajótörött, akinek annak idején az ezüst tálat ajándékoztad. És azt is tudd meg, hogy az Úr azon a napon választott ki téged arra, hogy az egyház feje légy. Gergely csodálkozva kérdezte, honnan tudja mindezt. Az erre így válaszolt. Én angyal vagyok, és az Úr azért küldött hozzád, hogy őrizzelek. Amit csak kérsz az Úrtól, általam kapod meg tőlem. Első pápai cselekedete még a fölszentelése előtt egy könyörgő körmenet volt. Mezítláb ment a körmenetben, az emberek pedig imádkozva és énekelve vonultak vele Lateránból a Szent Péter bazilikába. Mikor a Tiberius felé közeledtek, csodálatos látványban volt részük. Hadrianus császár síremléke fölött megpillantották Mihály főangyalt. E jelenés emlékére áll ma is Mihály főangyal bronzszobra az angyalvár felett. Példaadó volt Gergely magatartása a nem keresztényekkel szemben is. A terracinai püspök egyszer féktelen buzgóságában elvette a zsidóktól a zsinagógájukat. Ezek a pápához fordultak oltalomért, és ő így írt a püspöknek. Azt akarom, hogy orvosold a panaszt, hiszen azokkal, akik nem tartoznak a keresztény valláshoz, szelíden jóságosan kell bánnunk, és barátságosan kell velük szólnunk, hogy a keménységünk el ne üzze őket, hanem elfogadják tőlünk a meghívást az evangélium szépséges hitére.